Újraérkeztünk egy szombathoz, amikor Iker, vagyis kettős a heti szakasz. Ennek a szombatnak a neve Sabbat Bechár és Sabbat Behukottáj. Mózes harmadik könyvének a 25. fejezetében kezdődik a heti szakasz, és egyben ez a Mózes harmadik könyvének a befejezése, vagyis a törvényeknek, a törvénykönyvének, a törvényközléseknek a könyvének a befejezése. A szónak a jelentése, Sabbat Bechár, az a 25. fejezet első versében van, a hegyen, vagyis így szól az első vers, szóla ismét az Úr Mózesnek a Sinai hegyen mondván. A Behukottáj viszont már a 26. fejezetnek a harmadik versében olvasható, ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek. Ismerős előttünk a Hukka nevű törvény, a törvénynek ez a neve, és a Behukottáj ebből a szóból eredendően ebben a mondatban van, tehát ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, azokat megcselekszitek. Esőt adok nektek idejébe, hogy folytatja tovább a bibliai vers. A törvénynek a befejezése a harmadik könyve Mózesnek, és előző hetekben olvassuk azt, ami Isten előtti rendet, magát a törvényeket adja meg Isten, és az áldozati állatoktól folytatódott az elmúlt héten a nagy ünnepekről, tehát a nagy ünnepek Istennek az ünnepeiről, úgy mint Savótról, ami néhány hét múlva lesz, engesztelési ünnepről, ami utána következő a zsidóknak a legszentebb napja, aztán a sátoros ünnepről, Szukkotról, és a magának a templom berendezéséről szól, a mécsekről és a szentkenyekről való törvény. Miközben a múlt héten beszéltünk az Isten káromlóról, aki megkövesztetik Izrael népébe egy szinte idegen testként ott levő részről, aztán utána az emberölésről folytatódik. Ez a héten viszont már a szombatévről, a kürtölés évéről és a visszaváltásról, szabad így mondom, birtok visszavásárlásról, és megint a testvérek közötti viszonyról, hogyha valaki valakit megsegít, uzsora kölcsönadásnak a rendje, az első résznek, vagyis a Bechárnak a tartalma. Befejeződik a rész, és számomra mégis ez a 25. fejezet első versében talán elkerül a figyelmünket, ismét szól az Úr, ismét szól. Istennek ez a tulajdonságot meg kell ismernünk, hogy nem egyszer mond valamit, és utána a záróra, és utána ítélet, és utána annyi. A törvénynek a közreadása és maga a válaszott nép elé adása többször egymás után történik. Többször. Le van bontva a emberi viszonyokra, le van emberi és Isten viszonyára bontva, le van bontva személyre, le van bontva népre, le van bontva úgy, hogy mit kell továbbadni. Isten nagyon pontosan megadja azt, amit kíván mindig tőlünk. Isten nem titkolózik, és azt, amit adott elénk törvényt, az bizony kibontja. Amikor pedig ebben a heti szakaszban vagyunk, akkor azonban mégis tudnunk kell, hogy annyira nem ismerik a törvénynek a lényegét, és annyira nem ismerik a feladatunkat se ebben az esetben, hogy mi is a feladatunk. Mi is a feladatunk, hiszen amikor ami a 26. fejezetnek a harmadik vers 26.3-at olvasom, ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, azokat megcselekszitek, esőt adok néktek idejében, és a föld megadja a termését, a mezőfája, és megtermi a gyümölcsét. Vagyis itt az a bizonyos, amiről már régebben beszéltük, hogyha rendelésünk a hukámba jártok, és a micvákat, Isten parancsolatait megtartjátok, és hogyha még ez mellett a mispátémat, az ítéletek is megtartjátok, az, hogy működjön a társadalmi, népközbeni rend, akkor Istennek az édútja, a bizonságtétel, ami a kőtáblának a neve, működik. A törvény nem csak azt jelenti, hogy ott van 10 törvény, vagy 2 törvény, szeresd Isten, szeresd embert, és ezzel be van zárva, hanem mérhetetlen, széles skálán, palettán adja Isten sorba-sorba elénk, hogy használjuk ezt a földet, mi az ő terve, a hozzá rendelési utasításokat, sőt, amikor amikor tudja Isten, hogy mi a törvényeket megszegjük egymás felé és ő felé is. Mi az, hogy kegyelem, mi az, hogy elengedés, mi az, hogy egymással rendeződés. Isten mindent részletesen elébünk tesz. Úgy tesz elénk, hogy áldás átokként, és ez, ami számomra mégis azt hiszem, hogy kicsit erősebben kell, hogy szóljon a mai nap, hiszen Jeremiás könyve a haftarája ennek a heti szakasznak, ennek a iker szombatnak, és a bibliai profétai rész, úgy gondolom, felolvasom az egészet, hiszen ez lenne a mai alap inkább. Jeremiás 16. fejezetének 19. versétől van írva: Ó Uram, én erősségem, én bástyám és én menedékem a nyomorúság idején, hozzád jönnek majd nemzetek a föld határairól, és ezt mondják, bizony hamis isteneket bírtak a mi atyáink és hiába valókat, mert nincs köztük segíteni tudó. Csinálhat-e ember magának isteneket? Hiszen azok nem istenek. Azért ímé megismertetem velük az úttal, és megismertetem velük az én kezemet és hatalmamat, és megtudják, hogy az Úr az én nevem. A Júda vétke vastolla, a gyémánthegye van fölírva, fel van vésve szívük táblájára és oltáraik szarvaira. Mivel, hogy megemlékeznek fiaik az ő oltáraikról, aséravel válványairól, a zöld fák mellett és magas halmokon. Ó, én hegyem a síkon, vagyonadat minden kincselet prédává teszem a te magaslataidért, minden határodba való vétkeidért és elszakítatól, és pedig magad által, a te örökségedtől, amelyet én adtam néked, és szolgáltatni fogom veled a te ellenségeidet olyan földön, amelyet nem ismersz, mert tűzen robbantottátok haragomat, örökké égni fog. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki az emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem a szárazságban lakik, a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökerét, és nem fél, ha őség következik, és a levele zöld marad, és a száraz eszendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Én az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem, és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek az útai szerint, és cselekedeteinek gyümölcse szerint. Mint a fogoly madár, mely fiaikat gyűjt, melyeket nem ő költött, aki a gazdagságot gyűjt, de nem igazán, az ő napjának felén elhagyja azt, a halál akkor pedig bolondá lesz. Ó, dicsőség trónja, kezdetől fogva a magasságos szentségünknek helye, Izraelnek reménysége, ó Uram, akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek, akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élővíznek útfejét az Urat. Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem. Jeremiásnak ez a levele, ez a proféciai írása, amit olvastunk, bizony sok minden nagyon-nagyon fontos apróságban elrejtett üzenetet hordoz. Számomra mégis az a vers, amit olvastam, az 5. és a 7. vers az, ami most ki kell, hogy emeljem. Átkozott az a férfi, illetve áldott az a férfi. Megmondom őszintén, hogy amikor szerdán beszéltem a gadarai megszállottaknak a történetéről, ismeritek a történet, hiszen közismert történet, még a gyerekek is ismerik, amikor a disznónyáj berohan a tengerbe, akkor ennek a történetnek a végén van egy olyan, hogy a gadarai városnak a férfiai népsége kijött, és azt mondták, hogy tudod, mit, kerüld el ezt a várost. Ez lett a vége, hogy Jézus Krisztus és a Masiát nem engedték be a városba, és egyszerűen taszították, nem az érdekelte őket, hogy két ördöngös meggyógyult, hanem egyrészt a káruk, hogy az ő disznaik elpusztultak, de nem is ez volt a fő ütése ennek a történetnek, hanem az, ami ma is működik, és súlyosan működik. Az, hogy a mai keresztény életében se elfogadott az, hogy Isten áld és átkoz egyformán, tőle van az átok és az átkozás is, és Isten nem átkoz, hanem a következmény, Isten törvénye és más oknál fogva a mi engedetlenség miatt működik. Vagyis a történelem során a teológusok, az ősatyák, hősatyák, és mondhatnám sok mindenféle teológus és nagyokos papnak a nevét, egyszerűen kizárták a hellenizmusnak köszönhetően, hogy Isten rossz, Isten csak jó. Ugye minden nap benne van a teológiában, a jó Jézus. Nem lehet. Nem lehet beszélni arról, hogy van törvény, ítélet, és van bizony átok, meg próba, és sok minden. Erről nem lehet beszélni. Mert Isten csak jó Isten. Valóban jó Isten. De a mi életünkre vonatkozik a dualizmus, hogy Isten megengedi azt, hogy mi átokba legyünk, ha engedetlenek voltunk. Megengedi a mi életünkben azokat a következményeket, amit mi magunknak köszönhetünk, mint a választott nép, ugye Aserától kezdve mindenféle bálványokat imádott, és ezt valahogy úgy szeretnénk hellén módon a régi-régi gyökerekbe beoltatva megélni, hogy csak jó Jézus van, meg csak öröm a gyülekezet, meg öröm minden. Nem, dualizmus van valóban. A mi életünk kettősségből áll. Egészen addig, amíg Isten meg nem tisztít, meg nem szentel bennünket, kettősségben élünk. Mert a régi-régi mindig elő akar jönni, a kísértés mindig-mindig jön, és Isten bizony a elbukásainkat nem csak megengedi, hanem fájóvá is teszi. Hogy tudjunk elé menni, kegyelemért, és tudjunk változni, és tudjunk megszentelődni. Bizony a kereszténységnek a jelen pillanatában a legsúlyosabb hazugság az, hogy az Úr jó, csak jó. Igen, ő csak jó, de nekünk bizony meg kell érezni azt, amit Jeremiás is elmondott, hogy átkozott az a férfi, aki az emberben bízik és teste helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Nem Isten rossz, a tény viszont valóság. Aki Istentől eltávolodik, az viselje a következményeit. Abban nincs betakarás, távolság Istentől, Krisztus uralma alól annyit jelent, hogy egyre több sebezhető ponton van. Ha én kidugom a kezemet, akkor eléri a sátán. A betakarásba, a bezártságba, Krisztus testéből egy kicsit kidugom a lábamat, akkor megharapja a kutya, és abban a pillanatban az útaim már nem olyanok, amilyenek voltak, vagy egyáltalán nem tudok menni se. Meg kell érteni, a keresztény élet nem csak happy élet, a keresztény életben benne van. Vannak bennünk olyan részek, amiben még nem valós az uralom, ami Krisztus uralma, és ott bizony-bizony tudomásul kell vennünk, átkozott az a rész, amit én. Tudni kell. Nem azért, mert kárhoztatok, hanem azért, hogy meg tudjak változni. Azért állok itt, mert, és mindenkinek saját leltárát el lehet követni, hogy azért vagyok ilyen, mert elmulasztottam mulasztási vétkek, vagy a bűnöknek a következményeképpen itt vagy, ott vagy, amott, bizony sebesült vagyok, elhalt vagyok, vagy bármi is történt velem. Meg kell tanulni végre, és nem megszel kell szédülni a dualizmus helyett attól a pogány szokástól, hogy Isten csak jó lehet. Istent átkozom meg, ha azt mondom, hogy csak jó lehet. Isten nem diktátor, aki azt mondja, hogy itt, most, aztán mindenestől, szőröstől, bőröstől, testben, lélekben, szellemben, és mindenestől most már szent vagy. Bizony nem vagyunk szentek. Leszünk, úton vagyunk, de azok a részek, amik nem rendeződtek Isten előtt, magunk is, ha őszintén szembe nézünk a tükreinkkel, láthatjuk, hogy mennyire halottak, mennyire átkozottak, mennyire nem működnek, mennyire élettelenek, mennyire betegek azok a dolgok. És ezt a becsapást idejek lenne félretenni. Isten valóban szent, igaz, jó, igazságos. Csak mi távolodunk el tőle. És ezt nem szeretjük emlegetni, hogy Uram, ebben távol vagyok tőle, ebben nem vettem figyelembe a te törvényedet, a te utasításaidat. És amikor a heti szakasznak olvasjuk a végét, Isten a választott népnek a bevonulás előtti időszakban összegezi, ez a rendeletem, ez a végrehajtási utasítás, ez, amit egymás között kell használni, és elmondja a rendeletek közepette, lehet rendezni egymással, de adok parancsot, hogy ne rendezni kelljen egymással, hanem hogy ne legyen átkozott a dolog, engedj szabaddá a testvéredet, mert én parancsoltam. Engedd el a 49 év, a Jóvel évnek a történetét, a Smite évnek, az elengedési évnek a működését. Ezt, ha most elővenném, talán közösen is sírnánk azon, hogy került ez a világ ide. mert az elengedés évét, ha megtartotta volna a Föld, akkor nem lenne szegény abban az értelemben, hogy egyik ember a másik fölé uralkodik. Nem lenne túrtermelés valakinek, hanem visszaszolgáltatná a Földet, hanem egyszerű nem kommunizmus lenne, hanem Isten szerinti egyenlőség lenne, és ember nem lenne embernek az ura. És Istennek a törvénye, az elengedésnek, a szabadonbocsátásnak, amit a harmadik Mózes harmadik könyvének a végén olvashatunk, ott láthatjuk meg, hogy minek isszuk most a levét. Annak, hogy túltermelés következett be, és a túltermelésből már vásárlás lett, és uralom lett. Isten pedig olyan szépen rendezi a törvényeibe. Ennyi időre kaptad a Földet, 49 év, vissza kell adnod. Pontosan ezért, hogy ne alakuljanak ki uralmak, oligarchák és egyebek, vissza kell szolgáltatnod. És ezért az elengedési évnek, a smita évnek a rendszeressége miatt került Babilonba, ugyan annyi évig volt Babilonba fogságban a zsidó nép, ameddig nem ülte, nem élte meg a 7x7 évnek a elengedési éveit. Megfizeti Isten ezt. És ígérete szerint, nagyon kemény lenne, ha ma erről kellene beszélnem, most is meg fogja fizetni. Hogy hogyan? Én hadd nem mondjam, hogy szomorú vagyok, mert fájdalmas lesz. Mikor minden ember egyforma lesz, és minden embernek egyformán lesz része, joga, nem lesz ember, aki a másik falat örülkodik, egy módon lehet csak. És én fájó szíve kimondom, ha Isten mindent összeborít. És minden megítél egyszerre, mert itt már kiegyezni, visszaadni, a leuralt afrikaiokat a rabszolgaságba vitt és egyebeknek meg kell egyszer fizetni Isten igazsága szerint. De hogyan lesz az? És jöhetnének a kérdések. Fájdalmasak lesznek. Fájdalmas lesz talán egy cigány kérdés is Magyarországon. De ha fájdalmas lesz akármelyik népnek a másik általi elnyomása, fájdalmas lesz akármelyik embernek a másiknak a kizsarolása, kifosztása, fájdalmasa lesz, mert Isten ígérete szerint rendet tesz. De hogyan? Fájdalmas. Valóban fájdalmas. És amikor mi ezeket a törvényeket komolytalannal vesszük, hogy ezt a kegyetlen Isten adta, akkor ezeknek a következménye. Ez az átkozott világ, amikor ebben élünk, mikor az ember eszi az ember szó valós értelemben, hiszen a proféciákban vannak ilyenek, hogy egyik ember megeseli a másikat, és nem csak arra a szamáriai esetre gondol a Biblia, hanem arra, amikor most egymás fölfaja ember embert, akár az utcán tapasztalhatod, hogy szemével megesz, megöl már valaki, már a autójára ránéznek valakire, már a szemével meggyilkolja, hogy neki miért és én nekem nem. Már folyik ez igazából. És ugyanakkor Istennek az ígérete mégis az, hogy rendet teszek. Ezt a bibliai verset, amit a Jeremiás könyvében olvastam most, igazából számtalan esetben félrefordítják, félre tanítják inkább. Hiszen a 14. verstől olvashatom az előzményét, azért íme eljönnek a napok, ezt mondja az Úr, amikor nem mondják többé, él az Úr, aki felhozta Izrael fiait Egyiptom földéről, hanem ezt, él az Úr, aki felhozta Izrael fiait Északnak földére, és minden a földekre, amelyekbe elszórta őket. Mert visszaviszem őket az ő földjükre, melyeket az ő atyáknak adtam. Ezt előszeretettel szeretik különösen filoszemitat körökbe emlegetni, hogy összegyűjti Izrael népét a saját földjén Isten. Valóban így működik, de a többi proféciát hozzáteszem, igen véres és füstös időszakra gyűjti össze, a többi proféciát is hozzá kellene tenni. És nagyon nagy öröm, hogy összegyűjti Isten Izrael népét, de tudod-e, hogy Isten az ő saját népét is összegyűjti a diaszporájából, Krisztus testét is összegyűjti. Annak az előzménye pedig Babilon, és most igazán babiloni korban élünk, és ugyanabban a diaszporában, ahol már szét is van szóródva Krisztus teste, hiszen alig ismerjük egymást. És amikor olvasom a 16. verset, hogy én sok halász küldök, azt mondja az Úr, hogy halásszák ki őket, azután pedig elküldök sok vadász után, hogy vadásszák ki őket minden hegyből, minden halomból és sziklák hasadékaiból, mert szemmel tartom a minden útjukat, nem rejtőzhetnek orszám elől, és nincs elfedve az ő bűnök szemeim elől. ez ugyancsak szól akárcsak Izraelre, akár Krisztus testére, Isten népére szól. Nem azért, mert bele szeretném magyarázni egy jeremiási proféciára, mert be is teljesedett azt, amit Isten üzen a mai időszakban nekünk is, hanem valóban ismétlődik a történelemben mindaz, ha nem is ciklikusan és ugyanaz ismétlődik, de a diaszporából való hazamenetel ma is ugyanúgy kell, hogy történjen, mint annak idején Babilonból. Hiszen Babilonban a zsidóságnak a krémje letelepedett, nagyon jól élt, elhízott és fütyültő hazamenni. Istennek nem ez volt az ígérete. Istennek az volt az ígérete, hogy összegyűjtöm a népemet, haza kell menni, és erre is adta az ígéretet, hogy először halászt küldök, összehalászom. És ha mégse, hát akkor jön a vadász. Jön a vadász, aki kipüstöl bennünket. És ugyanezt az összegyűjtetést Krisztus testére, ha vonatkoztatom, akkor is érvényes. Először hívogat Isten, hogy gyertek össze, szeretném, hogyha egységbe legyetek. Akár a főpap imád már annyiszor mondhatom, legyetek egyek. És ha nem, ennek a szerető hálónak, ezt a halakat összefogó hálót, Krisztus testét összeölelő és szeretettel vonzó, kivéve ebből a nagy pocsolyából kihúzó és tiszta vízbe tevő háló nem tetszik és megszököl, akkor küldi a vadászokat. Küldi. Meg fogjuk mi érezni azt, hogy nem leszünk mi debatosak, egyenlően a halászat működik, aztán utána jön valóban. Úgy, hogy Isten meg is ígérte a proféciákban, bizony lesz, amikor nehéz lesz meg kimondani, kihez tartozol. Fájdalmas és nehéz és veszélyes lesz kimondani, kiben hiszel. És rá fogsz döbbenni, hogy Isten kényszerítő szeretete ilyen. Nem kegyetlen Isten, kényszerítő szeretete, hogy igenis Krisztus teste is összegyűjjön. Igen, maga Izrael népe is összejön ott, ahol jöjjön össze. Mert Istennek az a térve, hogy azon a földön, ami az övé, azon a helyen, és ott, hogy az elrendelését betöltse. De Krisztus testét is vadászokkal fogja. Erről is már sokat lehetne beszélni, mert igazából filoszemita szemmel azt fogják mondani, hát igen, most volt egy nagy aliás hullám, összegyűlési hullám, aztán majd jön az antiszemitizmus, és akkor szépen hazapucolnak a zsidók. Igaz, lesz ilyen. Igaz, ki tudja mikor és hogyan, lehet, hogy csak szellemi holokausz, lehet, hogy fizikai is, nem a mi dolgunk Isten titkait fürkészni, de azt viszont tudnunk kell, hogy Krisztus testére is ugyanígy vonatkozik. Ugyanígy vonatkozik. Aki az övéi, Isten gondoskodik arról, hogy ha nem akarsz egyben lenni, akkor kénytelen leszel. Megengedi Isten az üldözéseket, ami nem a félelem gerjesztésének az ideje, természetesen. És ezután folytatódik csak a heti szakasznak a pozitív oldala. Hozzád jönnek majd a nemzetek a föld határól, ezt mondják, bizony hamis isteneket bírtak a mi atyáink. Tehát ezt a pozitívumot mindig megelőzi egy számunkra kellemetlen negatívum. Isten először a hálójával összegyűjt, és ha nem akarja Krisztus testének a tagja, valaki nem akarja az összegyűjtetést, akkor Istennek vannak keményebb eszközei, akkor ráengedi, ha nem is a darazsakat, amik megölik, ami minden fészekből és minden repedésből kiűz bennünket, hanem a vadászokat. Vagy hazamész, vagy teljesíted Isten akaratát, vagy elkapnak a vadászok, és a vadász fogalom az természetesen egy gyűjtőfogalom. Azok, akik az életedre tördek, meg el akarnak ejteni, mert neked csak a bundád az, ami értékes, az életed az nem kell. Te csak darabszámra jó vagy egy egyházba, te neked nem kell ez. És mondhatnám hasonló módon a vadász példázatokat. És amikor erről beszélek, hogy átkozott az a férfi, aki emberben bízik, testbe helyez erejét, és áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, erre az időre is szól, meg a mindennapjainkra. És talán azt hiszem, hogy pontosan most van igazából ott, és itt az az idő, hogy erről beszéljünk. Amikor a Bibliának ígéretei vannak, hogy áldott az a férfi, és átkozott az a férfi, csak egy kérdésem van, hol a férfi? És én nagyon hamar megállnék, hosszú időre. Hol a férfi? Nem akarok magyar egyszerű szavakat mondani, kösd fel a gatyádat. Ki az, aki gatyában jár? Az asszony, vagy a férfi, vagy mit is kötsz fel, vagy mi van most? Mert itt már lassan férfi és nő fogalom sincsen. Nem, hogy megéltség. Pedig a Bibliában a férfiakról pontosan arról van szó, hogy ne félj, légy erős. Nem arról szól, hogy díszíts föl magadat mindenféle cicomákkal és mindenféle palástokkal, milyen szép ember vagy, hanem készülj férfi, mert itt harc lesz. Készülj, mert neked a törvényeket be kell úgy tartanod, hogy ha találkozol törvénytelenséggel, az ellen föl kell venned a harcodat. A te törvénytelenség ellen felvevő harcod az, hogy egy nagy zuhogó eső után árkot ásol, és levezeted a vizet, hogy ne menjen tönkre a házad. Mert egy természeti törvénykeze ellen neked kell fogni a lapátod. Mert férfi vagy. És ha jön egy másik fajta áradat, neked kell fogni, és gátat építeni, és lapátolni, elzavarni az farkast, és elzavarni az oroszlánt, mert férfi vagy. De nem magadba bízva. Természetesen, erről szól a Biblia. De mégis, mint férfiaknak kell mondanom, mikor harcoltál utoljára? Majd kihívom a szerelőt? Mit tudom már férfiknek, már egyáltalán javára mondani, hogy vannak férfik. Valóban betakarod a feleségedet? Valóban te adod az igét a családba, te vagy a pap és te vagy a felelős? Harcolsz te? Harcolsz a rendér, aminek Isten népében ott kell lenni? Harcolsz a családodban a rendér? A törvények betartása miatt kell harcolnod, nem az ellenség, a vélt ellenség miatt. A vélt ellenség csak akkor ellenség, ha idegen törvényt hoz, és idegen törvényeket akar rád erőltetni, illetve Isten törvényét akarja, mint tőled megszüntetni. Magát Isten hukáját, Istennek a miszváját, a mispatimot, magát Isten bizonságát, a 10 parancsolatot, a kőtáblákat. Az ellen harcolni kell, és Istennek ez az üzenet, hogy légy erős, férfi, öltöz föl, ő vesz föl a derekadat. Azon kell lenni fegyvernek, kulacsnak, sok mindennek kell lenni, pénzszázat kivéve, mert ezt a tanítványoknak tiltotta, hogy Isten. De fölöveszted-e már a derekadat, férfi? Tehát tudod-e az, hogy mi az, hogy férfi? Ez a kérdés, amikor a Biblia itten ígéretet tesz, hogy átkozott, meg áldott. Akkor tisztázok már, mi az, hogy férfi? Az, hogy más borotválkozom, vagy nem borotválkozom, vagy öblösebb a hangom, ez nem a férfi. Ez csak a külsődleges jelek. De úgy élek-e, mint férfi? Ez igazából sok minden utalás van a Bibliában, hogy tudnunk kellene még a Bibliából is, ha elfelejtettük, vagy nem tanultak, hogy milyen a férfi. Például, amikor csak ilyet veszek elő, tényleg példabeszédek könyvéből, mint felhői szél, amelyekben nincs eső, olyan a kérkedő férfi. Hát hány hazug képet látunk a médiába, ott pufaszkodnak, mint pávák, pulykák, milyen formába. Egymással kérkednek. És mik? Olyan felhők, amiben nincs eső. Csak sötétet csinálnak. Az ilyen felhő csak sötétet csinál, és hány de hány dicsekvés, hány de nagy fölpúrolom magam, fölfújom magamat, mint... És hol tudjuk azt, hogy mi se kérkedjünk azzal, akik vagyunk, hanem Istennel dicsekedjünk, és akkor még lesz eső is. Ugye Isten ígérte itt a Jeremiás ígében, hogy akkor én adott egy esőt neked, akkor adok én neked esőt. Tehát milyen férfiak vagyunk? Férfiak vagyunk egyáltalán? Kérkedünk azzal, hogy milyen izmunk van. Erről szól a média, erről szólnak a hirdetések és a reklámok. Erről szólnak a mindenki okos, ma már a New Age korában már mindenki olyan férfi, hogy az ember már nevető görcsöt kap tőlük, hogy igazából most ezt komolyan gondolják. Hát a gyerekkoromban többet tudtuk, mint ma már egy Nobel-díjas, mindegy. Tudjuk-e Istennél a rendet, hogy az asszonynak a feje a férfi? Tudjuk ezt a rendet? És megint, ahol már matriarkális rend van, nem kellene visszaállni végre a patriarkális rendnek. Istennek a rendje. És nem kellene megértenünk, hogy ugyanúgy 1 Korintus 11-ben olvasok, hogy férfi nincs asszony nélkül, és asszony sincs férfi nélkül az Úrban. Hát tudjuk ezt? Tudjuk ezt, hogy akkor hol vagyunk mi a prérén? A sasnak és minden valállatnak kitéve? Igen, egymást kiegészítjük. Csak együtt. Vagy a férfiből lett az asszony, és az asszonyból lett a férfi. Ezt ugyanebben a részben olvashatjuk. Tudjuk, hogy hol van az egység férj-feleség közepette, között, hol van az a hármas kötél, mert különben nincs az Úrban. Nincs az Úrban. Ezt pedig Pán szavaival hozom. Ezt olyan szépen el szoktuk felejteni. Azt mondjuk az asszony, hogy ne beszéljen, azt le van tudva minden. Meg jó egyedül, meg nincs férfi, meg nő. Sok mindent így kicitálunk a Bibliából. De a valódi igazságokat, hogy nincs férfi nő nélkül és nő férfi nélkül, akkor hogy lehetek én férfi az Úrban? rendben van a házasság, rendben vannak a kapcsolatok, oda-vissza. Tettünk-e azért, hogy rendeződjék, mert Isten azt akarja, hogy valóban férfi legyél, akinek méltó társa van a szolgálatban. Hiszen az életünk nem más, mint szolgálat, és a férfi szolgálata nem más, mint harc. Mindig a törvény a kérdés. Nem mozgalom, misszionáló mozgalom, hogy törvényeket juttassak hatalomra, hanem ahol járok, a törvénytelenség sose érjen el engem. Mert engem nem érhet el. Én Isten törvényébe megyek, és az én oldalamon ott van a fegyver, az ige kardja, és ott vannak a szerszámok és az öltözetek, hogy engem nem fog elérni más törvénytelenség támadása. És akárhol megyek át, engem nem érhet el. Tényleg a skorpióktól kezdve mondhatnám a példákat. Férfiak vagyunk? Vagy itt barangolunk jobbra-balra, próbálunk pucolni? Ez nem férfiasság. Ez egészen más, és Isten szeretné bizony, hogy Dánielnek is mondta, pedig ő igazán erős ember volt, és igazán küldötte Istennek, légy erős, és bizony erős. Amikor Dániel könyvében ezt olvasom, szinte beleregeveg az ember. Nem azt mondja Isten itt Dánielnek, hogy légy erős, és bizony erős. Olyan erős legyen, hogy bizonyság legyen az erőd. Hogy az látható is legyen, hogy működjön is, és ne csak duma legyen, hogy rád van írva, hogy ilyen katona vagy, tessék lőni is, tessék védeni az ütéseket is. Légy férfi. Légy férfi, mert áldás és átok a férfié, mert a Biblia mindig a férfin keresztül adja a családnak is a mindenféle áldást, amiben a feleség természetesen 50%-os, a gyermek pedig részes, aki a rendtartás, Isten rendtartása szerint a férfi és a nő, az apa és az anya felügyelete alára vannak bízva egy ideig, de a férfiaknak most már tényleg a helyükre kellene állni. És amikor folytatnám tovább, hogy hol tudjuk elmondani, hogy a férfiú lelke elvírja, elviseli a maga erőtlenségét. Ugye nem megyek az ideg osztályra, ugye? Ugye példabeszédekből mondom, és nem akármilyen gyógyszerreklámot mondok, nem a tévéreklámot mondom. A férfinek a sajátosságát, a férfi el tudja viselni azt, hogy gyenge. De miért? Mert tudom, hogy ő erős. A férfi el tudja viselni, hogy önmaga erőtelen, mert tudom, hogy van nálam erősebb, akinek a kezébe az életem. Az én erőmtől függetlenül úgy működik, hogy én betöltöm az elhívásomat, és mindenem rendben lesz. Mert hogyha én Isten törvényét akarom, azt, amit ő újra megismertetett a Mózes 3. könyvében, azt akarom, hogy az én házamban működjön, bármilyen erőtelen vagyok. Az én imám igencsak erős. És az én szavam, hogy segíts Uram, igencsak erős. Ha kamaszodik a gyereked, és még a fennhatóságod alatt van, igencsak erős Isten keze, és oda nyúl, mert te kérted. Mert a te erőddel a gyermekedet nem tudod visszatartani sok mindentől. Te sok minden bűntől nem tudod megtartani sokszor a társadat se, aki éppen megbotlik. De tudsz imádkozni, Uram, ne vidd a kísértésbe, és tudsz imádkozni, hogy te adj erőt. Vagy ha elbotlott, akkor te adj erőt, hogy föl tudjam emelni, vagy megbocsájtani, te adj erőt. A férfi a saját erőtlenségétől nem ijed meg. És mondhatok még sok mást ilyet, de hadd ne hozzak még ilyeneket. Végül is, amiket mondhatnám, hogy egy párat azért, csak azért, hogy az értelmes férfi egyben higgadt lelkű is. Férfiak, higgadtak vagyunk. Hogy az első problémára vagy elpucolunk, vagy berinyálunk, és neki megyünk fejjel a falnak. Tényleg higgadtak vagyunk? Tényleg megvan az a bizonság a hitünkben, hogy csak meg kell nézni, hogy melyik törvényt én nem tartottam meg, vagy melyik törvénytelenség támad engem, hogy Isten erejével tudjak előre menni, és akik rám vannak bízva, azt tudjam vinni, és ami rám van bízva, tudjam úgy működtetni, hogy Isten akarja. Higgadt vagyok én? Az igazi férfinek a Biblia szerinti tulajdonsága, és ilyen férfiaknak, őnekik ígéri Isten azt, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Az Úrban bízik, és bizodalma az Úr. Az Úrra győzök, és ígérjetem az Úr. Mondhatom ezeket a párhuzamokat, ami a Bibliában olyan szépen benne vannak. És amikor elérkezünk Jeremiásnak a ismerete valóban a természetre is kiterjedt a 11. verstől. Olvasom, mint a fogolymadár, mely fiakat gyűjt, melyeket ő nem őköltött, olyan, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán. Az ő napjainak felén elhagyja azt, a halál akkor pedig bolondá lesz. Hát miről szól itt a történet? Miről szól itt a Biblia? Hát bizony egy egészen másfajta madárról, pont a kakuknak az ellentétje igazából, egy túlzok fajta a Biblia szerint, és fészekrabló. Fészekrabló elveszi a tojásokat. Nem úgy, mint a kakuk, amelyik beteszi máshova, hanem elveszi a tojásokat, és szépen ráül, és kikölti. Csak a szépség hibája az, hogy amikor kikelnek ezek a csibék, ezek a madárcsibék, nagyobbak, mint ő, és erősebbek. És úgy, hogy van saját fészkéből kimarják ezt az állatot, ezt a madarat. Olyan az a férfi. Olyan a férfi, aki átkozott, és olyan a férfi, aki a nem Istenbe bízik, itt a Biblia mondja, mint a fogolymadár, mely fiakat gyűjt, olyan, aki gazdagságot gyűjt. Ha valamikor aktuális és mosolyogtatón igaz, akkor bizony erről szól a mostani. Mire ültél te rá? Mit költöttél? Kis vagyont ott ülsz rajta. Kikelt? Nem csípdesi a fenekedet? Egész nap azzal foglalkozol. Az egész életedet motiválja és megöl az, amit kikeltettél. Valami olyasmire ültél rá, mint ez az állat a Bibliában. Pénzbe bíztál. Hát a pénz fog kidobni az életedből. A pénz fogja ellopni a saját szabadidődet. A pénz fog uralkodni, és a te életed 20 fillért nem fog érni, mert az életed nem leszel otthon, nem leszel a családodban, a családból, mert a saját fészkedből kidob az, amit kiköltöttél. Kellett neked. Nem azt, amit Isten adott annyi, hanem loptál tojásokat. Szépen beágyasztad a kis fészkedbe. Ezt éljük most meg. Akár ebben a korban is ezt éljük meg. Csípnek alul a kikelt dolgok. Csíp a gazdagsági válság, csíp a vagyon, és csíp minden, ami nem a tied. Mit költöttél ki? Még szerencséd van, hogy kígyó tojás nem raktál oda, mert az egy csípéssel végez veled. Bár ilyen is lehet szerintem. Milyen a mi életünk? Ilyen. És a Bibliának olyan szép a hasonlata, és Jeremiásnak ez az állattani ismerete is olyan szépen és plasztikusan írja le. Miben bízunk mi? Hát abban, amitől szenvedünk. Miért vagyunk otthontalanak? Miért vagyunk hitetlenek? Miért üresek a gyülekezetek? Miért? Mert a pénz kidobott bennünket. Költöttük. Siker itt, haszon ott, nekem kellenek. Kell másnak a pénze. Én hajtok, én tekerek, mindent csinálok, dolgozok, csak már nem vagyok otthon. Kikelt a tojás? És tényleg ez egy kérdés, hány tojás kelt ki alattunk? Ja, hogy csípnek? Van egy hasonlat a Bibliában, Jeremiástól nem ma mondta, de mindig örök érvényű. Ki fognak alattad kelni a tojások? Miért nem elégszel meg azzal a magadé? Miért nem? Miért nem elég az, amit Isten adott neked? Kellett? Visszafizet. És a kakuk tojás is természetesen érvényes, hogy a kakuk is beteszi a fészekbe a tojását, hiszen egy gyülekezetbe, egy családba, vagy bárhova bekerülhet idegen, és az, aki otthon van, azt úgy, ahogy van, kitúrja, hiszen nagyobb testű, de ez a fordított is működik. Amikor begyűjtöm a tojást, nem küldök idegen helyre, a kakuk tojás bekerül, hanem én gyűjtöm be a kakuk tojásokat. Hány kakuk tojás van az életünkben? Hány idegen dolog, ami kikelhet? Hány dolog, ami igazából már majdnem, hogy kilök a családból? Már majdnem. Annyit dolgozok már, hogy most már nem is tudom, hogy néz ki a feleségem. Annyit hajtok, hogy most már a gyerekeimet se ismerem meg. Talán már van 3 is, vagy 4 is, nem tudom, ugye? Mert a fészkemben nem vagyok otthon. Kikeltek. Kikeltek a vágyak, kikeltek az üzletek, kikeltek, mindenki kelt. És olyan az az ember. Tanulni kellene a Bibliának az ilyen példázataiból is, mint a fogolymadár, mely fiakat gyűjt, melyek nem ő költött, olyan, aki gazdagságot gyűjt. De nem igazán, az ő napjainak felén elhagyja azt, a halálkor pedig bolond lesz. Igen, ez is a következő lépés is érvényes. Elkezd fájni, kikelnek a tojások, és neked kell távozni a tojásokból kikelt mindenféle téged csipkedő dolog, él tovább. Kinyitottad a palackot, ahogy mondják más néven, a szellemiségtől, és neked el kell szaladnod. Istennek az ígéretei mégis érvényesek számunkra. Átkozott az a férfi, aki emberbe bízik, és testbe helyez erejét, az Úrtól pedig eltávozik az ő szíve. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Nem azt mondja, hogy ne dolgozzál, nem azt mondja, hogy tesz szét a kezedet, majd az Úr mindent elintéz, hanem áldott, ha rábízod mindenedet, bízd rá. Nem helyetted fog cselekedni, áldott lehetsz. De a saját magad erősködsz, akkor megszülethetnek a tojásból azok, amelyek téged kilöknek ki a saját életedből, a te életteredet foglalják el. Valóban ez a kérdés, tudom-e, miben bízok Istenbe? Mindenben, formálisan, vagy teljesen? Vagy azért én magam is segíteni akarok Istennek? És hol van bennünk még az is, amit vissza kell, hogy csatoljak? Hogy tudom-e, hogy nem csak áldás van Istennél, hanem a régi átkozott dolgok is ott vannak. Sőt, botlásaink miatt átkozottan tehetünk dolgokat. Amikor Isten helyett akarok gyülekezetet építeni, Isten helyett akarok családot építeni, Isten helyett akarok gyereket, vagy igen, vagy nem, ha Isten helyett akarom megoldani ezt a gazdasági válságnak a problémáit, Isten tanít. Tedd, de viseld a következményeit. Tudunk-e hitben élni? És ez komoly kérdés. Tudunk-e férfiak lenni? És ez a férfi szó, hadd jöjjön újra elő. Tudunk-e azt mondani, az, ami van egy törvénytelenség következménye, én megvallom Isten előtt, hogy ezt a törvénytelenséget elkövettem, de többé nem teszem, és helyreállhat az, ami a világnak most már eléggé veszélyesebbei láthatóak. Oda tudom-e tenni? Oda tudom-e tenni azokat a dolgokat Isten elé, hogy Uram, amit én magamba visszam. Mondhatom a saját példámat is, hiszen ismeritek, én is saját akaratból volt házasságom. Meg is szenvedtem. És áldom Istent, hogy kivett belőle. Hogy annak idején elváltak tőlem, és nem nekem kellett tennem valamit, vagy nem is volt lehetőségem Isten törvénye szerint. Hány ilyen van, amikor meg kell vallanom, Uram, én helyetted, és akkor leszel áldott a megvallással, a rendeződéssel, mert mindaddig, amíg nincs rendezve, amíg ott van, addig átokolat vagyok. Meddig akarom még mindig úgy lenni, hogy Uram, majd hazamegyek, mikor hív ő hozzá, hívja Krisztus testének és az egységét, hogy jöjjetek össze, gyertek, és már mióta hív? És ebben a vészes időszakban, amikor tényleg egyre inkább a esőfelhők és a villámok is közelednek, hív, még csak a halászat megy. És figyelsz-e Istenre? Vagy megvárod a vadászokat? Megvárod addig, amíg Isten keményen azt mondja, hogy futás. Mert te is elveszel ezzel a világgal. Te is belekerülsz abba, amiben sokan belehalnak. És nekünk a menekülésünk nem azt jelenti, hogy gyors láb, hanem az, hogy megállunk. Uram, legyen meg a te akaratod. Mindig, de mindig ide kell eljutnunk. Uram, legyen meg a te akaratod. Mindig ide kell eljutnom. Uram, én voltam, cseréljünk, én kiszállok. Legyen meg a te akaratod, és mondd meg, hogy én mit tegyek. Dolgozzunk így ketten együtt, hogy én nem gondolkodok, én csak cselekszem a te gondolataid szerint. Azt, amit te adtál nekem. És amikor Jeremiás itt fölsz, megszólal, gyógyíts meg engem, ó Uram. Hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem. És újra el kell mondanom azt, amely gadarai megszállottaknál elhangzott már szerdai alkalommal. Amikor itt Jeremiás azt mondja, hogy gyógyíts meg, Uram, gyógyíts meg. Érdekes dolog, mert gyógyíts meg, ő mondja a proféta. Nem az illetékesek, hogyha szabad ezt a szót használnom, hanem ő mondja, gyógyíts meg. Igazából fáj a népemnek az a fájdalma, nem betegség. Igazából aki lát, profétai látása van, ami nem kell nagy látás, fáj-e nekem, ami ebben a világban van. Föl tudok-e kiabálni, hogy Uram, gyógyíts meg, én is része vagyok. Én is része vagyok Krisztus testének, én is része vagyok a zsidóságnak, én is része vagyok a te népednek, gyógyíts meg, mert én is gyógyíts meg. És akkor fel kell újra, el kell gondolkodnunk, hogy miből gyógyíts meg engem. és akkor megint újra elővehetem, hogy az embernek igazából négyféle betegsége lehet, amikor a testünk romlandó. Ez Izrael népére és Krisztus testére nem érvényes, hiszen örökre adta neki az elhívás küldetést és szolgálatot. Ez kiesik, ez a halandó embernek a sajátja, aki valóban romlandó a testünk, itt ott csapágyas otamot elkopik, és szépen egyszer csak elfogy a sejtállományunk, és kész. De van két test, amelyiknek nem romlandóságra adta Isten. Izrael népe, aminek az elhívása örök elhívás, és Krisztus test, ami örök elhívás. És ezt a két testen kívül azonban a többi betegség viszont sajnos érvényes, vagy hál' Istennek érvényes. Hiszen a betegségeknek a másik formája az, amik a bűn következménye, a bűneinknek a következménye. Egyszerű példákat is lehetne hozni. Mondhatok egy olyan példát, hogy mit tudom, én megemeltem hatmázsát bohó módon 30 évvel ezelőtt, és aztán egyből gerincsér miatt operálni kellett. Ez bűnöm volt. Többre értékeltem magamat, és nagyképű voltam, és sok minden más. Egyszerre van következménye. Itt könyöröghetek, hogy gyógy is meg, Uram. Ez is egy bűn. Vagy akár a dohányzásom, vagy akár a paráznaság, vagy akár miatt, vagy ezer millió bűn van, ennek mindnek megvan a ma a következménye. Sőt, akár még a apa-anya bűnében miatt a gyerek is elkezdhet betegségeket. Nem örökletes, hanem következményes betegségeket. És aztán utána a betegségeknek ott van a démoni jelenlétnek, a megszállásnak a ténye. Igen, Krisztus testének is vannak részei, amik szabadulásra várnak. Mert megváltva megvan, de még szabadulva nincsen. Lehet, hogy már megvan kötözve a démonsereg, de még mindig felpiszkálható, kísérthető a külső démonvilág által. És ettől is meg kell gyógyulni. Meg kell gyógyulni a démonizáltságnak azon fokától, hogy minden szabad és tiszta legyen, mert ez egy tisztítása a betegségnek, mint egy fekének a kivágása, vagy akármilyen más hasonlatot is hozhatnék. És amikor a betegség másik formáját mondom, az, hogy Isten dicsőségére is adhatott betegséget. Megengedi a betegséget, hogy az ő neve meg legyen dicsőülve. Vajon melyikért mondhatta Jeremiás, hogy gyógy is meg, Uram? Én úgy gondolom, Istennek a neve megdicsőül Izraelen, hiszen itt ígérte. Istennek a neve megdicsőül Krisztus testén, hiszen egyértelműen ugyanaz az ígéret, ebben az esetben is. És Istennek az ígérete Krisztus testének a tagjaira is vonatkozik. Meg akarlak gyógyítani. De Jeremiásnak is szólni kellett. Uram, gyógyíts meg, mert ott van a másik, aki velem egy szellemi kapcsolatban van beteg. Nem magamért imádkozom, hanem akivel egy vagyok, azért imádkozom. Azért, akiért imádkozott a főpap Ilvába a mester, hogy legyenek egyek. Hát fáj azért, hogy mi van a testvéreddel? Fáj az, hogy a lábad fáj, te a kéz vagy, és hadd ne mondjak példákat. Tényleg egymásért fájunk, tudunk egymásért imádkozni, gyógyíts meg! Hiszen én te vagyok, te én. Krisztus testében nincs olyan, hogy Józsi Pista. Krisztus testében valóban igaz, hogy egyek vagyunk, és nincs más. Tudunk-e érezni úgy, és kimondani azt, Uram, gyógyíts meg Krisztus testét, az én vagyok. Gyógyíts meg engem. Gyógyíts meg a te dicsőségedre. Gyógyíts meg azt, ami a megszállottság miatt működő, ahol a sátánnak még mindig vannak talp alatt való területei, amit pucolt ki, és teljesen tisztíts meg. Ez a tisztítás legyen egyben gyógyulás is. Vagy Krisztus testében a kísértések és a botlások miatti bűnöket, Uram, úgy, ahogy van, a következményei gyógyíts meg. Természetesen ott van újra a törvény. Újra ott van a törvény, hogy a törvény nélkül nincs kegyelem. A gyógyulás tehát visszavezethető a törvényre, mint az egész átok a törvénytelenségre, hiszen a férfi nem töltötte be azt, amit Isten adott. A férfi, és én úgy gondolom, hogy ha valamikor, akkor most nagyon komolyan kell a férfi kérdését újra és újra előtérbe helyezni. A férfi által érkezik az áldás. Még a gyermek fogantatása is a férfi által van. És mondhatnám sorba Istennek a rendjét. helyre kellene állni a férfiaknak. Meg kellene ismertetnünk már végre a férfiaknak a rendjét. És amikor arról beszélünk, hogy Isten felsorolja a törvényeket, rendeléseket, a hukát, a micvákat és a magát a bizonságát és a törvényeit, rendeléseit, végrehajtási utasítását Isten, hát akkor ez a feladatunk, hogy tessék már férfi megtanítani a férfinek. Mi az, hogy férfi? És nem kell más. A Bibliában is kapsz bőven támpontot. Férfi az, aki higgadt, férfi az, aki a saját gyengeségét el tudja viselni, férfi az, aki nem a saját erejébe bízik, mert teljesen tisztában van, hogy szüksége van Isten erejére. A férfinek a jellemvonásai a Bibliában ki vannak körvonalazódva, akár egy Dávid zsoltáraiban, ahol hálát ad Istennek, hogy milyen a férfi, hálát ad Jób is azért, hogy milyen a férfi, és sorban mondhatnám a férfiaknak a Bibliában olvasható életútjait is, tanuljunk már meg férfinak lenni. És ez a gyülekezeti feladat lenne, Krisztus testében a feladat lenne. Nem csak arról beszélni, hogy milyen éghajlat van a Közel-Keleten, meg hogy fogja Isten összegyűjteni majd a harmadik templom köveit, meg a nem tudom, igen, drukkoljunk Izraelnek című összejöveteleket, hanem tessék az alapokhoz elmenni. Az áldás ott kezdődik a férfinél, hogy áldás legyen a családjában, egyáltalán családja legyen, hogy áldás legyen a szolgálatának, áldás legyen a küldetésének, elhívásának, a férfinél kezdődik. Nem véletlen, hogy pont a férfit lövi ki a sátán, gyülekezetből épp úgy, mint a hétköznapokból, az uniszex bármilyen formájával. Nem véletlen. És hogyha feladatunk van, akkor az első lépés, állíts helyre a férfiakat. Állíts helyre, légy bizonság a férfiaknak. Hogyha baj van, akkor nem előveszem a adócsalás legjobb formáját, és nem előveszem a jobb egyenest a bal beintésével, hanem Istenre bízom, és bizonság az életem. Légy bizonság. Valóban a törvénynek te legyen a látható, beteljesedett bizonság a formája a másik férfinek. Oly sokszor az ember gondolkodik, miről beszéljek. Hát itt van, beszélj a férfiről. Beszélj ma, mert holnap már kell az áldás, de még ma este is kellene az áldás, hogy a helyén legyen már minden. Nem az átok, hogy majd ő megcsinálja, meg a másik ember megcsinálja, meg majd a forint is jobb lesz. Nem. Tényleg, imádkoztunk mi már a férfiakért. Én azt hiszem a férfi munkák egyike. És igazából a otthon levő feleségnek nem a hatalma, kötelessége, hogy imádkozzon a másik feléért. Hogy kinyíljanak az áldás ajtók, ami nem manipulál és nem a sikerből áll, hanem abból, hogy Isten uralkodik, és minden törvénye szerint a legnagyobb rendbe megy. Mennyi, de mennyi madár kelt ki alattunk. Lehet, hogy most mindenki, amit összeharácsolt és összeköltögetett magának, most aztán csípheti. Önmagából ki kell majd, amikor egy olyan gazdasági válság van, hogy tényleg a pénz semmit nem ér, előfordulhat. Miért ne? Isten, ha kell, így is megnevel bennünket. De aki Istenbe bízik, az ilyennel nem foglalkozik. Tudja, hogy mindenben minden rendben lesz. Tanítjuk-e férfiak a férfiakat? Tudjuk egyáltalán mi az, hogy szolgálni? Hogy mit tanítunk mi? Énekórákat, dicsőítő mozgalmakat, meg táncórákat? Vagy mit csinálunk már? Nem a férfiakról kéne beszélni. Nem a pátriárkális rendről kellene már végre beszélni, a normálisról, nem a férfi uralomról, ami magyar módon üssed a nőt, hanem arról, ahol mi a Bibliában kézenfekhető, olvasható, Isten az ő fia, férfi, nő, azok a gyermekek, amik még nem felnőttek. Mikor akarjuk már helyreállítani az alapvető rendet? Isten összegezte a törvényeit, rendeleteit, végrehajtási utasítását többször is az ő népének. Ha itt van Krisztus és itt van Szent Szellem, naponta ezt teszi veled, ezt teszi velünk, ezt erre emlékeztet, erre akar vezetni. Hát nem látunk, nem hallunk. Persze, hogy nem. Babilonban jó pénz van, jó fizetés. Minek nekem Jeruzsálem? Babilonba? Hát én elismert kaszt vagyok, hát szegény Babilon között a zsidók lettek a vezetők. Rómába is, később is, itt is, ott is, még ha kell mondom Magyarországon is. Hát minek nekünk betölteni Isten akaratát? Minek? Mert Isten egyszer számunk kér. Számon kéri Krisztus testét, épp úgy, mint a zsidóságot. Számon kéri a férfit is, hogy miért nem voltál férfi. És ha én oda megyek, hogy Istenem, áldjál meg, mit válaszolok akkor? Én a férfit akarom megáldani. Nem a nünükét, aki saját maga erejébe bízik, mint egy lubbalon, és az első gombostűtől elájul. Nem, én a férfit. Ismerjük-e ezt a képet, hogy férfi? Tudjuk-e? Bár a sátán gyönyörűen szélszakította a családokat, gyönyörűen tönkretett mindent. Ma már még a politika és egyéb területén a példaképeket is, hadd nem mondjam, Kossuthtól Leninig, vagy akárki sorolhatnák, mindegyiket még azt is kiszedte, hogy nehogy valaki még ott legyen példaképtől, akit valamit lehet tanulni legalább. Mindent elvett a sátán. Hát akkor most mit kell tenni? Pontosan most kell kimondani, férfi, légy férfi. Kösd fel a gatyádat, mondja magyar, Isten pedig másképp mondja, ő vesz fel a derekadat. Van őved, van felhatalmazásod, már az, hogy férfi a felhatalmazás, és van öved, amiben belefér a te fegyvered, belefér a ruhádat tartani fogja, és sok minden szerepe van az övnek a Bibliában. Van öved. Ha nem tudod, hogy férfi vagy, akkor nincs öved. Akkor te is ilyen szoknyás, nem tudom, micsoda vagy. Igen, van férfi. Van férfi elhívásod, küldetésed, feladatod, számon kérhető vagy. Számon kérhető, hogy miért nincs áldás rajtad. Mert kaptad. Csak engedetlenséget, hogy nem fogadtad el. Azzal, hogy becsapott a sátán, és azt mondja, hogy férfi nő egyforma, sőt, azt mondja a sátán, hogy nem kell férfit játszani, mert akkor leurald a másikat, és az egyenjogúság, és sok mindent hozhatnék, ilyen kellemes kis támadásokat. Van egy Isten szerinti teljesen rendben működő pátriárkális rend, ami nem leuralás, hanem teljes, sőt minden ember közötti egyforma egység. Tudunk-e férfiak lenni? És én azt hiszem, itt súlyosan meg kell állnunk. Áldott a férfi, átkozott a férfi. Áldásról beszélünk. Átokról beszélünk. Csak valamit elfelejtettünk. És ki beszél a férfiről? Hát itt az idő. Itt az idő, mert összefüggő fogalmak. Isten tervében minden összefügg. A férfi a maga racionalitásával, ha a helyére kerül, ő fogja megérteni és kapni a törvényt, és még végrehajtani is érzelemmentesen. Pont ma gondolkodtam rajta, hogy politikusnak nőket szabad-e odaengedni. Érzelemmel nem lehet dönteni törvények fölött. Végrehajtásban már más, hiszen nagyobb szeretettel a szociális egészségügyi területen nem árt, ha egy nő dolgozik, ezzel csak egy saját véleményt fogalmazok, de törvényt egy nő nem tud pontosan létrehozni, megélni, ha engedelmes, akkor nagyobb szívvel meg tud természetesen, de a férfi a törvény, a racionalitás. Valamikor az volt, mondjuk így, de Isten ígéretei engedik azt kimondani, most is az, és vannak férfiak még. Hát aki férfi, és aki tudja, hogy mit kell tennie, ismeri a férfinek a sajátosságát, akkor kérje el Istentől, hogy ne egy rinyagép legyen, aki megijed az első szélfújástól, ne egy macsó legyen, aki meg a hernyóval is hadakozik, milyen erős. Ne, kerüljön a helyére. Legyen férfi a férfi. Isten szerinti férfiakat kell építeni, ha áldást akarunk. Isten szerinti férfinek kell lennünk, ha azt akarjuk, ezen a világon a törvény uralkodjon. Isten szerinti férfinek kell lenni, hogy a törvénytelenség ellen föl tudjuk emelni a kezünket, úgy, hogy Isten hatalmával és megbízásával kimondjuk, hogy ezt nem és nem tovább. Nem politika kell ide, nem okos tojások kellenek, nem emberi erők kellenek, ide férfiak kellenek, aki isteni. Ezt mondja a Biblia. Az áldás az, hogy a törvény működni fog. Az áldás az, hogy a férfi tudja a törvényt, mint egy közreadni a saját rábízott területén, számon kérni úgy, hogy figyelmeztetőleg betartatni a törvényt, és ebben a pillanatban meg lehet érteni azt, amit Isten mond Izrael népének, a Mózes harmadik könyvében is megismételten. Azt, amikor Isten tényleg ígéri azt, ha betartjátok, a 26. versből újraolvasom, ha az én hukáimat, bekotáj, megtartjátok, azt szerint jártok, és az én micváimat, parancsolataimat megtartjátok, és azokat cselekszitek, akkor lesz az a bizonyos édut bizonság, hogy esőt adok néktek idejében, és a föld megadja a termését, a mezőfáj és megtermi gyümölcsét. És a ti cséplésetek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetés, és az elégségig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken, mert békességet adok azon a földön, hogy amikor lefékűztök, senki fel ne rettentsen, és kipusztítom az ártalmas vadat arról a földről, és fegyver sem megy át a ti földeteken, sőt, előzitek ellenségeket, és elhullanak előttetek fegyver által. És közületek 50-100-at előznek, és közületek 100-an előznek 10,000-et, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek fegyver által. És hozzátok fordulok, és megszaporítalak titeket, és megsokosítják titeket a szövetségemet, megörösítem veletek. És régénél régebbi tehettek, és az új elől is a régit ki kell hordanatok, és az én hajlékomat közétek helyezem, és meg nem utál titeket az én lelkem, és közöttetek járok, és a ti istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Ez az ígére Krisztus testének is szól, maga Jesu Hamasiának az ígérete is. Ez kiragadva is nagyon sokszor hallom itt, amikor mi majd 5-10 ezreket, és ahogy felsoroltam az arányokat, ez magára vonatkoztatja mindenki. Az előzményeket is jó lenne, a ha előtte dolgokat is jó volna érteni ehhez, de az ígéret valóban arról szól, ha Istennek a törvényeit, rendeleteit, végrehajtásait, utasításait betartjuk, akkor Isten is bizonságként oda teszi a törvényt, az alkotmányt. Én ezt ígértem, akkor mit csodálkozol? Beteljesedett. És mi kell ma ebben a korban, ebben a világban több? Békesség. Nem fegyverszünet, békesség. Vége a harcnak. Nem fegyverszünet van ember és nép és nép és egyebek között. És hol van az? Hol van az a szép ígéret az életünkben? Mennyire szép lenne? A cséplésétek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést. Hol van ez az idétlenség, hogy folyamatosan történik minden. Nem divathullámok jönnek, hanem itt születik, ott már aratunk, itt van egy új, és ott már beérett. Hol van Istennek az ígérete, és miért nincsenek Istennek az ígérete, és ugyanoda vissza kell mennünk. Mert Isten törvényeit elvetettük. Isten törvényét nagy rész elvetette a világ, és pontosan ennek a következménye, amit kezdetkor mondtam, hogy a kereszténység önmaga se akarja elfogadni, hogy kétféle Isten van. Így mondja, hogy kétféle dualista Isten van, nem dualista Isten van. Kétféle ember van, Isten csak egy. Azonban ezt a pogány trükköt, ezt a pogány szellemiséget mai napig is alkalmazzák, sokszor hiperkarizmatikus gyülekezetben, mondhatok ilyen szókat is sajnos, hogy az Úr csak jó. Igen, majd a mennyországban, mert ott te is már csak jó leszel. Ott már kénytelen leszel, mert addigra már megszentelettél. Ezt az ámítást ne higgyük el soha, ami nem más, mint a görög gyökereknek, a hellén gyökereknek a mai élő formája. Mert ennek az átka az, hogy elvetjük a törvényeket, meg kellemetlenek. Mert ítélnek, mert levágnak belőlünk fölöslegeket, azért, hogy Istennek az áldásai lehessünk és hordozói lehessünk. Hogy a békességet megnyerjük, úgy, ahogy itt Isten ígéretét olvastam. Amikor Istent szétválasztják, hogy Ószövetség Isten és Új Szövetség Istene, abban a pillanatban az áldásokat elvesztették, mi több ítélet. Mit épp? Mert nincs közben sőtelet Istennél. Istennél vagy áldás, vagy átok van. És ez, ami 2000 éve rákfenéje a kereszténységnek, ideje volna szólni. Nem kétféle Isten van, kétféle ember van, kétféle helyzet van. Vagy engedelmes, vagy nem engedelmes. Vagy az egyik erő birtokában van az életednek egy része, vagy teljessége, vagy a másiknak. Vagy Krisztus uralma alatt van, vagy a sátáné. És ha mi ebben a tudatban vagyunk, hogy Istent elítéljük, mint az Ószövetség Istenét, és az Ószövetséget elvetjük, és a törvényt elvetjük, akkor megtörténik, hogy Krisztus vetjük el tudattalanul és merő jó indulattal, mint a gadaraiak tették. Hát az nem létezik, hogy Isten rosszat akar. Hát az nem Istentől jött, aki engem megítél, meg a disznónyájamat bezavart a tengerbe, az nem Isten. És tudod te, hogy így Krisztus meg lehet tagadni? Tudod, hogy ez a kettősségnek az elvetése miatt gadarai lehetsz, hogy nem tud bejönni az életedbe Krisztus, hogy nem tud bejönni a gyülekezetedbe Krisztus, mert te még mindig a Hellén, a görög pogány gyökereken még mindig azt hiszed, hogy csak jó Isten van. Ami valóban igaz. Csak te milyen vagy? Ez a kérdés. Engeded-e megítélni a disznóidat, hogy menjenek, és kéred-e, hogy úgy, ahogy van a démonvilág, menjen a disznókba, vigye a bűnöket a tenger alá, vigye a vízbe. Ez a kérdés, hogy valóban kéred a megtisztítását az életednek a törvény által, kéred-e azt, hogy gyógyíts meg Istenem, akármelyik betegségemből, még a megszállottságból is. Mert ebben a pillanatban Krisztust fogadod be, hiszen ő a gyógyító. Ő a gyógyító, de ha nem fogadod el a zsidóság által kapott ószövetség és a törvényeket, úgy, hogy ma már parancsolatok Jesova Masé által, könnyen te mondod, köszönöm, Krisztusra nincs szükség. Nehogy úgy járjunk, mint a gadariak, nehogy úgy járjunk. Nehogy pogány maradjon a kereszténység. Nehogy pogány maradjon. A sátáné maradjon továbbra is. Gadara az a terület, amit jött felszabadítani. De ezért mi is tudunk úgy imádkozni, hogy Jeremiás tette. Uram, gyógyíts meg. Gyógyíts meg a mi gadarai területünket, ahol nem értik meg, hogy ítélet nélkül nincs kegyelem, ahol nem értik meg, hogy Krisztus nem azért jött, hogy itt ellásson bennünket minni földi jóval, hanem azért, hogy ítéljen és kiűzze az ördögösökből az ördögöt, és minden más történjen meg, ahogy ő megkapta a küldetését. Ezért imádkozhatunk, hogy Uram, adj látást a gadariaknak. Te megmutatod neki is, hogy Krisztus vagy, megmutatod a szabadítást, megmutatod a hatalmadat, de törült ki a fejükből azt a hellén gondolkodást, ami szinte valami gyülekezetben itt van, Budapesten és Magyarországon és a világon. Tisztíts ki, mert nem látnak. Tisztíts ki, Uram, mert beteg a gondolkodásuk. Tisztíts ki, mert elvesznek. Tisztíts ki, mert nincs áldás. Helyettük hamis áldások után rohangálnak. Tisztíts ki a fejüket a hellenizmusból. Tisztíts ki a fejüket, hogy tudják, hogy ki vagy te. Tudják, hogy az Új és Új Szövetség Istene egy és ugyanaz. Tudják, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Isten a mi Istenünk. Tudják, hogy a Teremtő Isten, a Mindenható Isten, az Örökkévaló Isten egy és ugyanaz. A törvénye egy és ugyanaz, csak a végrehajtási rendeletei változtak idők során. Hiszen a szamárma már kamionnak hívják, és mondhatnám a nagyon egyszerű példákat. Adjon Isten látást ebben, hogy helyre tudjuk állítani a Biblia egységét, Izrael elhívását, és azt, hogy a gadaraiak felismerjék, hogy Isten nem csak az a nekünk kellemesen, kívánatosan jó pogány Isten, hanem az, aki ítélet által tisztít meg, ítélet által szabadít meg bennünket, hogy megítéli a sátán, és ítélet által meg is szentel bennünket. Ő az, aki szeret bennünket. Nem az, aki mézes madzaggal minden szépet kínál. Ő az, aki megítél. És adja Isten tényleg így, hogy sokan ismerjék föl, gadarai voltam. Az ítéletet elutasítottam, kiküldtem az életemből Krisztust. De adja Isten, hogy vajon legyen még lehetőség sokaknak megismerni. Megismerni Isten teljességét, és a mindaz, amit ő adott a Bibliától, annak az egységes teljességét, egymásra mutató és egymást tanító működését. De számunkra tényleg csak ennyi. Mert Isten mindig egyszerű. tartsátok meg az én törvényeimet, rendeléseimet, végrehajtásaikat, szájtásaimat. És akkor bizonság lesz a törvény, az áldás is bizonság, és az átok is bizonság. Isten ad kettőt, szabad a választás. Nem kegyetlen Isten, hanem engedelmes vagy engedetlen nép. Ez a kérdés, hogy mi hova tartozunk, semmi más.